Kedves rádióhallgatók, itt vagyunk a nyugatoldali református templomban. Most ért éppen véget egy nagyon szép művészi előadás. Az előadást Takács Katalin Kanadából szervezte, akivel nem olyan rég hallgattunk egy interjút. Most ő is, és a művészek is itt vannak mellettem. Először Kati nénit szeretném megszólítani, hogy mutassa be az előadókat, kiket hozott el ide hozzánk ma.
Hát akkor újra köszönteném Cleveland magyarságát, a Bocskai Rádió hallgatóit. Nagy örömmel vagyunk itt, és túl vagyunk a Reformáció 500 éves konferenciáján, ami a Niagara Falls-on zajlott, és arra a konferenciára elsősorban kapott meghívást három művész Magyarországról. Talán kezdjük az első, aki velem szembe itt ül, ő pedig Simon András, grafikus művész, aki a grafikáit is elhozta magával, nem csak a gondolatait, és nem csak azokat a lehetőségeket, amikről nagyon szívesen beszélt ő az előadásaiba. Aztán az tegnapi, meg a tegnap előtti nap kiemelkedő két eseménye volt, az pedig Szent Martin, vagy Szent Mártoni Imre, aki a szoprán szakszafon hazai nagymestere, meg hát a Pánsipnak is igazán elbűvölő játékosa, de nagy örömömre itt a szervezkedés idején derült ki, hogy ő neki a kis nagy fia, az pedig az Operettszínház énekese. Hát akkor, mivel a születésnapja is volt, hát jöjjön akkor velünk, és így jött az utolsó pillanatban, az utolsó három hét szervezése volt, hogy Szent Mártoni Norman is eljött velünk, és eljön velünk, aki az énekes oldalát az operetten túl a musical éneklés is nagymestere, hogy mondjam azt. Tehát az elmúlt néhány előadás alapján azt, hogy az ember könnyei kicsordulnak, aztán érdemes és értékes a taps, amit hall, és nagy öröm volt látni az állva tapsoló közönséget. Ők voltak velünk a konferencia alatt, és akkor velem maradnak még egy hétig, és akkor megyünk még Amerikába is, és otthon, Dél-Ontárióba is még lesznek fellépések, és együtt leszünk.
Most a művész urakhoz fordulok. Először Szent Mártoni Imréhez, művész nevén Szent Martinhoz, mert ő nyitotta meg a szép előadást ma. Kedves Imre, kérlek szépen, mondj egy kicsit magadról, hogy miért választottad ezt a hangszert. Mert láttuk, hogy más hangszeren is játszol nagyon szépen. Miért lett pont a fő hangszered a szoprán szakszofon?
Több esetőség van, és több dolgot is mondhatnék. Kezdem az egyik szempontot. Talán azért, mert legközelebb áll az emberi hanghoz, az ének hanghoz. Talán azért, mert én szeretek énekelni, szeretek verset írni, és ez a hangszer egy picit kárpótol, vagy túlmutat azon, vagy túlnyúlik azon, és a rezgésével, a hangszínével elvarázsolja a közönséget. Talán azért, mert pályafutásomat 6 évesen trombitán kezdtem, és volt egy 18 évesen egy váltás az életemben, és akkor azt gondoltam, hogy ennek a hangszernek, a fúvós hangszernek kell valami folytatását adni, és a trombita után jött a szakszafon. Talán azért, mert láttam egy filmet, amelynek az volt a címe, hogy Üvegtörők, Breaking Glass, és Hazel O'Connor nemcsak, hogy szépen énekelt benne, de a szakszafonos ebben az egyik lassú dalban olyan szépen játszott, hogy megnyőzött azon, hogy ne tűnődjek sokat, hanem válasszam ezt a hangszert 18 éves korom után. Szóval nagyon sok lehetőség volt az életemben, és köszönöm azt, hogy valami által vezérelve, mondjuk azt, hogy nagy segítséggel és elfogadással tovább léptem, és 18 éves korom után a szakszofont választva így interpretálhatom az előadásaimat, saját dalaimat. Megjelent 23 lemezem ez idáig Magyarországon és külföldön. 1994-ben Malajziában debütáltunk. 2 hét alatt mutattuk be a lemezanyagot, és hát mondjuk azt, hogy elsőként ott kaptam meg az aranylemezt a 25 000 példányszám után. Hamarabb kaptam meg Malajziában, mint Magyarországon. De hát ezért nem szomorkodtam én, hiszen azt mondtam, hogy amikésük jó helyen van, és ez azt jelentette, hogy abban az évben 8. hónap után Magyarországon is megkaptuk az aranylemezt. Folytatódott tovább, és hát megvoltak az aranylemezek, a platinalemezek, sok-sok kiadvány, és említettem, hogy 23 lemez. Most készül a legújabb, így már magyarokkal, külföldi magyarokkal, akik jobban mondva külföldön élnek, vagy 10-20 éve, vagy kint születtek, vagy most költöztek ki, illetve a zene varázslatos nyelvével, ezzel a világnyelvvel Amerikában élő, itt született helyi embereket szólítottunk meg, és kaptuk meg az ő muzsikájukat segítségül. Készül a legújabb lemez. Remélem, hogy az idén be tudjuk mutatni október környékén.
Az előadás során említést tettél egy másik lemezről is, amit a Böjte Csaba gyerekeivel készítettél együtt. Hogy került arra sor?
Csabával találkoztam, Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel, és említette, hogy 20 éve tesszük a dolgunkat teljes felelősséggel, tudásunk és legjobb tudásunk és lehetőségünk szerint tudunk-e valamit együtt működni, és mondtam, hogy igen. Erre a dalra gondoltam, erre a Halleluja című dalra, ami egyfajta hálaadás, egyfajta köszönet azért a 20 évért, amit kaphattunk az élettől, és saját tudásunk szerint, ugye az előbb említettem, működhetünk, ha időzően mondom, dolgozhatunk, de amikor az ember azt teszi, amit nagyon szeret, akkor szinte nem lehet munkának nevezni, azt fáradhatatlanul, és jó érzéssel, szeretettel tesszük azt, amit végülis tanultunk gyermekkorunktól. Sikerült az együttműködés, elutaztam hozzájuk, nem kell Erdélyt bemutatni, aki járt már ott, tudja, hogy miről beszélek, aki nem pedig kedvet kap hozzá, főként akkor, amikor megnézik, meghallgatják a videóklippemet ezzel a Halleluja című dallal, amit egyébként eredetileg Leonard Cohen írt, az ő szerzeményét dolgoztuk föl Csaba beleegyezésével, és úgy néz ki, hogy a gyerekek nagyon szépen megállták a helyüket, egy jó hangulatú, jó minőségű top videóklip készült, amit a közönség a YouTube-on megnézhet és a Facebook oldalamon láthat.
Nagyon szép az, mikor a szülőket a gyerekek is követik. Még viccet is csináltál az előadás alatt, hogy sokan úgy látják, hogy a fiad, az a testvéred inkább, úgy gondolják. Megkérdezhetem azt, hogy sikerült őt is erre a pályára, társpályára terelned, hogy ő énekes egy zenész mellett?
Biztos jobb, hogyha ő beszél erről, egyébként én nem tereltem semmilyen irányba. Én nagyon szerettem volna, hogyha az ő individuum, ugye alaphelyzete érvényesül, és választ magának. Nyilván segítség kell akkor, hogyha ő fölteszi a kérdéseit, akkor én elmondom az én véleményemet, de nem szabad befolyásolni túlságosan, mondom még egyszer, csak akkor, hogyha érdeklődik. Végig tanulta 18 éves koráig az életét, addig próbáltam egyengetni az útját, jártam a szülői értekezletekre, és figyeltem a sportkarrierjét, amit eléggé erőteljesen és jól működtetett. Ez volt a judo. Ha visszakanyarodok 5 éves korára, akkor ezt a történetet jobb, ha elmondom és tovább fűzöm, ugyanis a zenével kapcsolatos 5 éves korában ül a kádban és énekli a Guns N' Roses dalát Knock Knock Knockin' on Heaven's Door. De annyira borzasztóan hangzott, mondom, legalább ezt minden mást örökölhetett a gyerek, de ez biztos nem. Legalább ezt kell majd egy kicsit, hogy köszörülje a hangját, meg a zenei tudását. Aztán telt múlt az idő, 14-15 évesen azt mondták a barátjával, hogy szeretnék zeneiskolába menni. Mondom, hát magamban minek, de mindegy, jó, hát nyilván mit szeretne dobolni, zongorázni, nézzük meg. Elmentünk, és a tanárnő bevitte őket egy szobába meghallgatni, mondta, hogy apuka maradjon kint. Én kimaradtam, kijönnek, tanárnő, apuka, hát ez a gyerek, ez egy őstehetség, mondom, ez hogy hazudik, azt a mindenit, de kiderült, hogy ez megalapozott dolog volt, hazaértünk, és 2,5 oktávot a gyerek kristálytisztán végénekelt. Azt mondtam, hogy hát én nem tudom, hogy hol voltam addig, ameddig ez a gyerek megtanult énekelni, és hol volt ő, ameddig én a zenével foglalkoztam. Nagyon furcsa ez a helyzet, de itt látszik az, hogy az élet hogy formálja az embereket. És hát nyilván a harmadik kis történet ugye vele kapcsolatban, amikor már sokkal nagyobb, el kell dönteni a tovább tanulását magasabb szinten, és azt mondja, hogy hát apa, én úgy néz ki, hogy agysebész leszek. Mondom, a legfantasztikusabb. Nem mondom, hogy mit mondott az egyik ír barátom, aki éppen ott volt nálunk. Hát mondtam, hogy ha akarod, igen, mehet. Az történt, hogy felvételizette az orvosira, első évben nem vették föl, második évben felvételt nyert, akkor már ő nem akart menni, és azt mondta, hogy informatikus lesz. Hogy nem nagyon furcsa módon egy kurfli, de hát elkezdte ugye a Corvinus Egyetemen tanulmányát, és mikor 2 éves volt az egyetemen, akkor anyukájával ültünk Ildikóval az autóban, egyszer csak kapok egy SMS-t. Apa, ne izguljatok, ott hagyom az egyetemet. Hát itt már izgultam egy picit. Azt mondja, világhírű énekes leszek, mert fölvettek egy musical szakra. Hát igen, itt most erre mit mond az ember? Tehát itt kiderül, hogy nem én terelgettem, ő természetesen képezte magát, iskolába járt, tanulta az éneket, korepetálta magát, és hát az történt, hogy eljutott egy olyan szintre, hogy ő ezt szeretné kamatoztatni. Bejött neki, azóta el is végezte ugye azt a sulit, és hát a Budapesti Operett Színház oszlopos tagja. Nagyon nagy élmény volt, és hát tényleg egy ilyen könyvfakasztó, de nem dráma, amikor először láttuk Németországban. Dresdában voltunk az operában, amikor főszerepet játszott, és németül énekelte a Szépség és Szörnyetekben. Ugye ezt a mi jóképű, szeretett fiunk a szörnyeteget játszotta. De nagyon boldogok voltunk, és hát állva taps, az a Standing Ovation a közönségtől a Dresdai operában a fiam vezetésével, de hát természetesen mi tudjuk, hogy ennek a társulat egy kiváló összegzett munkát, egy top kvalitást produkált, de bármilyen furcsa is, tudomásul kell venni, hogy egy társulat főszereplő nélkül nem működik, és akkor éppen ő játszotta ezt. Nagyon boldogok voltunk.
Kedves Norman, te is így emlékszel, így volt a történeted?
Most mondd el a frankót.
Az én, mert köszöntöm a hallgatókat. Én kicsit vannak fókhíjak a sztoriban, meg kicsit valami máshogy történt, de így is nagyon szép egyébként, igen, tehát így is nagyon szép a történet. Az első két történet az rendben van, az orvosi egyetem kicsit máshogy volt.
Fölöttek először?
Nem.
Másodjára?
Sem.
De akkor a fog...
Csak fizetősre vettek fel. Az volt a lényeg, hogy... Hogy egy ponttal lemaradtam az első évben is, és egy ponttal maradtam le a második évben is, ahogy államilag finanszírozottan vegyenek fel. És akkor ezt olyan jelnek vettem, hogyha a kétszer így nem sikerült, és tényleg küzdöttem érte, akkor valószínűleg nem ez való nekem. Akkor már, hogy elkezdtem foglalkozni az énekkel, de gondoltam, hogy azért egy egyetemet azt csak el kéne végezni, és elmentem a gazdaságinformatikusnak. És hát közben beütött a ménkű, fölvettek az operációházhoz, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor viszont teljes gőzzel ezt szeretném csinálni. És hát igen, azóta megjártam úgymond Tolnyát, Baranyát, vagy hát inkább Dresdától egészen Bécsig elég sok várost, Svájc, Franciaország, főleg a Szépség és a Szörnyetek című darabbal. És hát úgy megtaláltam magam ebbe az egész karrierbe, és tényleg ezt szeretem legjobban csinálni. Úgyhogy emellett nagyon sok minden érdekel, de alapvetően ez a main profilom, de lehet, hogy még valamerre el fogok kanyarodni. Nagyon szeretem a pszichológiát, nagyon foglalkozom vele, sporttal is elég komolyan, dietetika és egyéb dolgokkal, tehát azért van itt még, ami bejöhet az életembe, de alapvetően musical, ami...
A mai koncertedet egy nagyon szép számmal indítottad, Hazafiassal, a Hazám, Hazám című számmal a Bang Bangból. Mit érzel, mikor ezt a dalt énekeled?
Nagyon bátor próbálkozás ezt a dalt előadni, azt gondolom. Egy olyan művészi után, mint Simándi, Isten nyugasztalja. Én alapvetően nem éneklek operát, de úgy gondoltam, hogy erre az útra mindenféleképp szeretném ezt megtanulni. És amikor otthon meghallgattam többször, régebben nyilván hallottam, de nem foglalkoztam vele, mert úgy gondoltam, hogy nem fogom soha előadni életemben. És aztán meghallgattam, és úgy gondoltam, hogy én mindenféleképp ezt most meg fogom csinálni. És nagyon furcsa volt, hogy körülbelül egy harmadik meghallgatás után már tudtam a szövegét, már benne volt a fülemben, már éreztem, hogy mi, hogy merre, és nagyon közel álló személy hozzám azt fogalmazta meg, hogy szerinte ez benne van a nemzeti kollektív öntudatban, és tényleg, tehát azt éreztem, amikor hallgatom és elkezdem énekelni, hogy tényleg a magyarság része vagyok, és egy nemzeti öntudat ébredt bennem, ami sokkal erősebb, mint bármikor volt, és itt főleg, ahol itt vagyunk mi magyarok egy idegen országban, ezt a dalt elénekelni egy nagyon különleges dolog, és nagyon szép gondolat szerintem, és erősíti azt, hogy igen, magyarok vagyunk, és tartsunk össze, és legyünk együtt, és segítsünk egymásnak, és tartsunk egymás mellett.
Így van, nekem nagyon tetszett, és mikor egy ilyen számmal kezdtél, akkor mondtam, hogy igen, itt van egy olyan ember, akit ezentúl nagy figyelemmel kell kísérjünk. Köszönöm szépen. A következő művész úr, aki ma előadott, az egy grafikus művész, és ugyanakkor költő is, nem más, mint Simon András. Az Andrásnak a rajzait, grafikáit, azt egyvonalas rajzoknak lehetne nevezni. Azt most hirtelen, hogyha a kedves hallgatók nem tudják, hogy mi az az, hogy elkezd rajzolni, és a tollat nem emeli fel a papírról, és egész addig, míg be nem fejezi a rajzot. Kedves András, miért választottad ezt a stílusú rajzolási módot?
Érdekes módon pont azon a kontinensen vagyunk most, ahol ez a stílus megszületett. Hogy miért kezdtem el egyvonallal rajzolni, arra egészen pontosan nem tudok válaszolni, de hogy hogyan született meg az első egyvonalas rajz, arra igen. Körülbelül egy olyan 16-17 évvel ezelőtt meghívást kaptam Amerikába, Dallasnak egy kis elővároskájában élt egy család, akiknek rajzoltam, és amikor a 3 hetes munkám befejezéséhez közeledett, akkor a hazautazásom előtti 2 napot szerettem volna csak azzal tölteni, hogy azt csinálok, amit szeretnék, és megkértem a vendéglátóimat, illetve a munkaadóimat, hogy engedjék meg, hogy ezen a 2 napon csak saját magammal foglalkozzam. És akkor beleegyeztek ebbe, engem pedig egy mélységesen mély hála öntött el, hogy mint 3 gyermekes fiatal családapa munkát kaptam, és kis pénzt is kerestem, meg egyáltalán Istennek a gondviselő szeretete olyan mélyig hatolt a szívembe, hogy azt szerettem volna, hogyha ezt most rajzban valamilyen módon ki tudom fejezni. És akkor alakult az ki, talán a gondolat háttere az volt, hogy én a Bibliának most nem a történeteit szeretném narratív módon ábrázolni, hanem talán a Bibliának a lelkületét, a Bibliát olvasó embernek a hálatelt szívének az érzését szeretném ábrázolni, és így született meg az első rajz, aminek a címe a Szív szabadsága volt. Egy szívből elreppenő, fölfelé szálló, Isten felé szárnyaló galambot ábrázolt, és ez annyira megtetszett nekem is, meg a vendéglátóimnak is, meg aztán több embernek, akinek megmutattam, hogy ez bátorítást jelentett arra, hogy ezt az egyvonalas stílust folytassam. És a lényege tulajdonképpen az, hogy minél kevesebb vonallal, minél több érzelmet és gondolatot kelteni a másik emberbe.
Hallottuk azt, hogy verseket is írsz, illetve fel is olvastál verset, és itten többek között egy olyan verset is osztottál meg 2 is a hallgatókkal, amiben csupa ebetű volt. Ezzel mi a célod?
Elsősorban játszani szerettem volna, tehát a Homo Ludens, a játszó ember szerepét. Nem is mondom, hogy felöltöttem, hiszen én valóban, ahogy Imre is mondta, a koncert legelején mindannyian gyerekek vagyunk, hiszen elmondhatjuk, hogy egyetlen gyermek sem volt itt a nézőtéren, és mégis tele volt a gyerekekkel a nézőtér, mert itt megjelent 30 és 90 év közötti emberek a lelkük mélyén mind gyermekségüket is őrzik. Tehát ez egy igazi szép szent játék volt a részemről, hogy azt a lehetetlent megpróbáljam, hogy egyetlen egy magánhangzónak, az elbetűnek a felhasználásával úgy írjak szerelmes és istenes verseket, hogy ezek a versek ne megnevettessék az embereket, hanem elgondolkoztassák őket. És azt hiszem, hogy talán sikerült is, de tisztában vagyok vele, hogy ez a kis Rejtjelek című kötet elsősorban a magyar nyelv ínyenceinek szól, nem számíthat talán olyan nagy érdeklődésre, hiszen sajnos a magyar nyelvet kevesen művelik magas szinten.
Szent Martin kollégával ellentétbe, te egy olyan hangszert választottál, amelyiken csak egy lyuk van, vagy esetleg 2. Az övén van szerintem a fúvós hangszerek közül a legtöbb lyuk, vagy gomb, vagy valami, hogy tudjam ezt megnevezni. Mi ennek az egyszerűségnek a lényege? Miért ezt a hangszert szereted?
Azért, mert egyedül ezen a hangszeren vagyok képes valami fajta zenét megszólaltatni. Én megmondom őszintén, próbáltam már zongorázni, de sajnos túl sok billentyű van a klaviatúrán. Aztán próbáltam furujázni is, de a furuján túl sok lyuk van, és ahhoz képest az ujjaimat nem tudtam sose úgy rendezni, hogy az normális is élvezhető hangot adjon ki, és aztán egyszer, kb. 20 évvel ezelőtt a Kimit Tudban hallottam egy kislányt, aki az édesapja által készített tilinkót szólaltatta meg, és ez a kislány akkor abban az évben a szóló kategóriában meg is nyerte a szóló hangszer kategóriában meg is nyerte, ki mit tudott, mert elvarázsolt mindenkit ennek a hangszernek a csodálatos hangjával, és akkor megszületett bennem az ősi és leküzdhetetlen vágy, hogy egy ilyen hangszert én is szerezzek, mert ezen nincsenek lyukak. És egy ujjal is meg lehet szólaltatni meg. Azt gondolom egyébként, hogy a tilinkó az egy készséghangszer. Tehát nem biztos, hogy meg lehet rajta tanulni játszani, hanem valaki vagy tud rajta, vagy nem tud rajta. Ha van hozzá lelke, akkor tud, ha nincs hozzá lelke, akkor nem tud.
Még két instrumentumot mondok neked. Az egyik a fésű, ami a sztaniol papírra hát, és van a villancsengő, ezeket.
Igen, ezeket akkor még... Igen, Imre ajánlásával még ezt kipróbáltam, mert nincsenek rajtuk lyukak. Ha csak nem csinálunk.
Kedves művészurak, nagyon szépen köszönjük azt, hogy itt voltak közöttünk, és megmutatták azt, hogy milyen szépen szólnak a hangszerek, milyen szépen szól az emberi hang, amit az Isten adott nekünk. Kati nénnek meg szeretném köszönni, hogy elhozta ide közénk, és várjuk máskor is, hogyha bármilyen szervezés még alakul, akkor hogy Clevelandot ne hagyják. Köszönöm szépen!
Köszönjük. Mi is köszönjük, Isten áldjon bennetek!